kHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Ma december 12-e van, a napkelte és a napnyugta időpontjai a következők. A napkeltéjé 7 óra 18 perc, a napnyugtájé pedig 15 óra 46. Az éjszakás technikus Tompos Péter nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A műsor ismertetést követően rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána ismét hírekkel jelentkezünk, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. 6 órától Rorátét közvetítünk az Egri Bazilikából. Előtte adventi gondolatokat hallanak. Műsorismertetéssel legközelebb 7 óra 30 perckor jelentkezem. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást és szép napot kívánok!
A nap imája.
Guadalupe-i Szűz, az Amerikák anyja. Imádkozunk hozzád valamennyi püspökért, hogy a híveket a tartalmas keresztény élet ösvényén vezethessék. A szeretet és az Isten és a lelkek alázatos szolgálatának útján. Nézd, mi sok az aratnivaló. Járj közben az Úrnál, hogy a szentség utáni éhséggel oltsa be Isten egész népét, és adjon bőséggel utánpótlást a papi és szerzetesi hivatásnak, hitben erős, buzgó terjesztőit Isten titkainak. Add meg otthonainknak a szeretet kegyelmét és az élet tiszteletét, amint az megkezdődik, ugyanazzal a szeretettel, mely által Isten fiának élete megfogant a te méhedben. Szentséges Szűz Mária, a gyönyörűséges szeretet anyja, védelmezd meg családjainkat, hogy mindig együtt maradjanak szeretetben és tiszteletben, és áld meg gyermekeink neveltetését. Így, legszentebb anya, Isten békéjével tudatunkban és rossz akarattól és gyűlölettel szabad szívünkkel képesek leszünk arra, hogy valódi örömet és igaz békét hozzunk el mindenki számára, mely a te fiattól, a mi úrunktól, Jézus Krisztustól származik, aki az atyával és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
A Katolikus Karitász ajándékcsomagot és agregátorokat visz a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Beregszászra, valamint szaloncukrot és beiglit biztosít a munkácson található Kárpátaljai Szent Márton Karitász ingyen konyháját látogató rászorulóknak pénteken. A szervezet vezetői nélkülöző családokat is meglátogatnak majd. Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a beszélgetést kezdeményező miniszterelnök sajtófőnöke. A két vezető áttekintette a folyamatosan fejlődő kétoldalú gazdasági-kereskedelmi együttműködés aktuális kérdéseit. Kiemelt figyelmet fordítottak a kölcsönösen előnyös energetikai projektek további támogatására, Tárgyaltak az ukrajnai helyzetről is, ezzel kapcsolatban Orbán Viktor jelezte, érdekelt a válság politikai és diplomáciai megoldásának keresésében, figyelembe véve számos nyugati vezetővel fennálló kapcsolatait. Vladimir Putyin a maga részéről értékelést adott a magyar miniszterelnöknek az ukrajna körüli helyzet jelenlegi alakulásáról. Megvitatták a közel-keleti régió feszült helyzetét is a közelmúlt szíriai eseményeivel összefüggésben. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között teljes egyetértés volt abban, hogy mindent meg kell tenni az energetikai együttműködés fenntartása mellett, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter aláhúzta, az orosz Gazprombank szankciós listára helyezésével a jelenlegi amerikai adminisztráció komoly nehézségek elé állított néhány közép- és dél-kelet-európai országot, köztük hazánkat is, ugyanis ezen a pénzintézeten keresztül zajlik a fizetés a földgázért, a nukleáris fűtőelemekért és a paksi bővítés munkálataiért is. Arról is beszélt, jól látszik, hogy az amerikai elnökválasztás óta számos elkeseredett, kétségbeesett kísérlet történt és történik arra vonatkozólag, akár Amerikából, akár Nyugat-Európából, hogy a háború elmérgesedjen, eszkalálódjon, ezért egy fenntartató béke megteremtésének lehetőségeiről is hosszan beszélt a magyar miniszterelnök és az orosz elnök. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei megállapodtak az Oroszország elleni 15. szankciós csomagról, válaszul Oroszország Ukrajna elleni agressziójára. Számolt be róla a magyar soros elnökség az ex közösségi oldalán. Mint a rövid közleményben írták, az új csomag több olyan szemét és jogi szemét felvesz a listára, amelyek a korábban bevezetett exportkorlátozások megkerülésével közvetve hozzájárulnak Oroszország katonai és technológiai fejlesztéséhez. A listán orosz mellett harmadik országbeli személyek is szerepelnek. Orbán Viktor most csütörtökön Ankarában tárgyal Recep Tayyip Erdoğan török államfővel, majd részt vesz a magyar-török kulturális évad záró eseményén, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen megvitatják az aktuális nemzetközi ügyeket, az ukrajnai és a közel-keleti konfliktust, a béke esélyeit, valamint a magyar-török kapcsolatok számos témakörét. Kétoldalú kapcsolatainkat 2023 végén kiemelt stratégiai partnerségi szintre emeltük, együttműködésünk azóta is dinamikusan fejlődik, írta a sajtófőnök, aki hozzátette, a magyar-török kulturális évad keretében több mint 150 eseményt rendeztek meg a két országban. A Fidesz haladéktalanul törvénymódosítás kezdeményez Tiltamás ügye miatt. A javaslat már most csütörtökön a parlament bizottság elé kerül, tudatta Kocsis Máté a Facebookon. A Fidesz frakcióvezető közölte, mindenkit joggal háborít fel a 11 éves kisfiú meggyilkolásának ügyében fennálló jogi helyzet, mely alapján az elkövető elévülés miatt megúszhatja az emberölés bűncselekmények következményeit, mert az már 2015-ben megtörtént, ráadásul a 24 évvel ezelőtti tettének idején kiskorú volt. A túlnyomó részt az emberi faj által okozott klímaváltozást már nem lehet megállítani, hanem alkalmazkodni kell a megváltozó körülményekhez, hívta fel a figyelmet a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke. Áder János volt köztársasági elnök a Tolna vármegyei környezetvédelmi vetélkedő döntős diákjainak beszélt, Szekszárdon. Azt mondta, a Kárpát-medencében a klímaváltozás hamarabb és erősebben érezteti hatásait, mint a bolygón általában, ezért a magyar agráriumnak mielőbb alkalmazkodnia kell. Az ENSZ kimutatása szerint évente 12 millió hektár termőtalajt veszít el a föld, dollárban pedig a veszteség, az aszálya, a degradáció és az erdőtűz miatt 15 ezer milliárd dollárra rúg. Olaf Scholz német kancellár benyújtotta a parlamenthez a bizalmi szavazás megtartására irányuló kérelmét. A politikai döntéshozatal nagyrészt megtorpant, mióta Scholz szociáldemokraták, zöldek és neoliberális szabaddemokraták széttörezett koalíciója összeomlott, így ő egy kisebbségi kormány élén állt, írja a Reuters hírügynökség. Hozzátéve, hogy Németország politikai rendszer azonban nem teszi lehetővé a kormányfő számára, hogy egyszerűen új választásokat írjon ki. Végül az időjárásról. Hajnaltól észak felől gyorsan csökken a felhőzet, így a déli órákban már általában gyengén felhős lesz az ég, de északkeleten maradnak borúsabb tájak is. Csapadék nem hullik, a szél gyenge lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben aztán +1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétesajai László. Szerdai adásunk témái: Ferenc pápa katekézise. A remény nem üres szó, a keresztények sugározzák azt maguk körül. Adventi derengésben Chagall fehér feszülete a római jubileumi kiállításon. Vértesajai László képmeditációja.
A pápa katekézise. A remény nem üres szó, a keresztények sugározzák maguk körül. A Szentatya a szerdai általános audiencián lezárta 17 részes katekézis sorozatát, amelyet a Szentlélek és az Egyház kapcsolatáról tartott. Utolsó elmélkedésében a reményről szólt, mely a legszebb ajándék, amit az Egyház adhat az emberiségnek, különösen a nehéz pillanatokban. A legfőbb evangelizálási eszközünk a szeretet, és ez mindenki előtt nyitva áll. A lélek és a jegyes. A Szentlélek vezeti Isten népét a találkozásra Jézussal, a mi reménységünkkel. Ez a cím a Biblia egyik utolsó szakaszára utal, a Jelenések könyvéből, mely így szól. A lélek és a mennyasszony így szól: jöjj!
Lo spirito e la sposa dicono vieni.
Kinek szól ez a hívás? A feltámadt Krisztusnak. Az első keresztények arámi nyelven így fohászkodtak: Maranata, vagyis jöjj el, Uram! A korábbi időkben ennek a fohásznak ma úgy mondanánk eszkatológikus háttere volt. Az Úr dicsőséges visszatérésének égő várakozása volt ugyanis. Ez a kiáltás és várakozás soha nem hunyt ki az egyházban. Ma is a Szent Misében rögtön az átváltoztatás után Krisztus halálát és feltámadását hirdetjük, amíg el nem jön. Az egyház várja az Úr eljövetelét.
La Chiesa è in attesa della venuta del Signore.
De nem csak Krisztus végső eljövetelét várjuk, hanem az ő folyamatos eljövetelét is, az egyház jelenlegi és zarándokoló helyzetében. Erre az eljövetelre gondol elsősorban az egyház, amikor a Szentlélekkel áthatva azt kiáltja Jézusnak: jöjj el! Egy jelentőségteljes változás, jobban mondva fejlődés jött létre a jöjj, jöjj el, Uram kiáltás kapcsán. Nem csak Krisztushoz szokás így fordulni, hanem magához a Szentlélekhez is. Aki kiált, most az lesz, akihez kiáltunk: jöjj! Ezzel a fohásszal kezdődik szinte minden himnusz és imádság az egyházban, amelyet a Szentlélekhez intézünk. Jöjj, Teremtő Lélek, Veni Kreator, és jöjj, Szentlélek, Veni Sancte Spiritus, mondjuk pünköstkor, de így van sok más imában is. A pápa kiemelte: helyes, hogy így van, mert a feltámadás után a Szentlélek lett Krisztus valódi alter egója. Ő az, aki jelenvalóvá és működővé teszi Krisztust az egyházban. Ő adja hírül az eljövendő dolgokat, ő ébreszt bennünk vágyat és várakozást irántuk. Ezért elválaszthatatlan egymástól Krisztus és a lélek, az üdvösség szempontjából is.
Ecco perché Cristo e lo Spirito sono inseparabili, anche nell'economia della salvezza.
A Szentlélek mindig a keresztény remény forrása. Szent Pál hagyta ránk ezeket az értékes szavakat. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővelkedjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ha az egyház egy hajó, akkor a Szentlélek a vitorla, mely hajtja és előre viszi a történelem tengerén, ma épp úgy, mint a múltban. A remény nem üres szó vagy puszta vágy a részünkről, hogy a dolgok a lehető legjobban menjenek. A keresztény ember nem elégedhet meg azzal, hogy remél. Neki sugároznia, elhintenie kell maga körül a reményt. Ez a legszebb ajándék, amit az egyház adhat az egész emberiségnek, főleg olyan pillanatokban, amikor úgy tűnik, hogy mindenütt bevonják a vitorlákat. Péter apostol így buzdította az első keresztényeket: Urunkat, Krisztust, szentül tiszteljétek szívetekben, Legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. Majd hozzátette, de ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek. Mindezt azért, mert nem annyira az érveink ereje fogja meggyőzni az embereket, mint a szeretet, melyet bele tudunk tenni.
Quanto l'amore che in essi sapranno mettere.
Ez az evangelizálás első és leghatékonyabb formája, mely mindenki előtt nyitva áll. Kedves testvérek, a lélek segítsen minket mindig, hogy bővelkedjünk a reményben, a Szentlélek erejével, fohászkodott végül a Szentlélekről szóló katekézis sorozatának utolsó elmélkedésében a pápa.
Adventi derengésben Chagall fehér feszülete a római jubileumi kiállításon. Vértesagyai László képmeditációja. Nagy és pozitív visszhangot váltott ki a világ közvéleményében Ferenc pápa múlt vasárnapi váraton látogatása Marc Chagall világhírű képe előtt, hazatérőben a spanyol téren a szeplőtelen fogantatán szobra előtt mondott imája után. Korábban már többször is nyilatkozott róla, hogy mennyire megérinti e fájdalmas kép békés üzenete. A fehér feszület festmény megértéséhez nagy segítség a festő származásának és az alkotása okának az ismerete. Marc Chagall eredeti nevén Moïse Zakharovics Chagallov, másként Moïse Chagall, későbbi francia átiratában Chagall, az orosz birodalom területén fekvő Vityebskben, a mai Fehér Oroszország területén született 1887-ben zsidó származású, 9 gyermekes orosz nagycsaládban. A 66 ezer lakosú Vityebsk lakosainak fele a jiddis nyelvet beszélő zsidó közösség, amelynek lelkiségét a jámbor és mélyen vallásos haszidizmus hatotta át. A nyitott szellemi Vityebsk városában együtt éltek orosz ortodox keresztények és hívő zsidók. Ebben a színes és fogékony világban nő fel Chagall, számára tehát a megélt élet szintjén eleve adottság a békés együttlét, noha a politika világában mindig, évszázadok óta, számolnia kellett a zsidókat diszkrimináló rendeletekkel. 19 éves korában kezdi elmélyíteni eleve adott festői képességeit, először helyben, aztán Szentpétervárott, Moszkvában, Párizsban és Berlinben. Megismeri a francia impressionizmusból kilépő avantgárd irányzatokat, de mély gyökereinek és kivételes képességeinek köszönhetően hamar rátalál saját stílusára, arra tipikusan Chagallira, amelynek a legfontosabb eleme és egyúttal értelmezési háttere valójában saját gyerekkora, benne a közössége zsidó hitével és annak gazdag folklóriával. Chagall Jákob típusú álmodó lélek, sejti, hogy a tényszerű, sokszor mesés valóság mögött egy másik világ rejlik, pontosabban kettő világ is, az egyik durva és brutális erőszak, de a másik még ennél is erősebb, noha szelíd világ, ami Ábrahám, Izsák és Jákob ősatyák Istenbe kapaszkodásából fakad. Ám ennek a meglátásához szállni, röpülni kell, mint az angyalok. Ehhez a világ házait a feje tetejére kell állítani, hiszen ebben a világban a hegedűs a háztetőn játszik, a nászpár a levegőben táncol. Mélységes humanizmus, mondja róla a kritika, és teszem hozzá, mélységes hit. Enélkül Chagall nem is tudta volna túlélni a 20. század bolsevik és náci borzalmait, ahogy mondják róla, az európai modernizmus első generációjának utolsó túlélője volt ő. Valóban, hiszen 1987-ben, majd 98 éves korában hal meg a levenduladombos szelíd provanci Saint-Paul-de-Vence-ban, ahol sírjára az odazarándoklók egy-egy kavicsot helyeznek el. Az 1917-es bolsevik forradalmat követő oroszországi nehéz időkben, amikor éppen Moszkva közelében dolgozik, 1923-ban Párizsba távozik, és ott a modern művészetek hazájában éri a döbbenetes hír a kristály éjszakáról. 1938. november 9-én éjszaka az egész birodalmi Németországra kiterjedő pogromot indítottak a nácik a zsidók ellen. mintegy 500 zsinagógát felgyújtottak, 7500 zsidó üzletet feltörtek és kifosztottak, a kirakat üvegek szerte hulló kristály darabjai adták később a szörnyű éjszaka nevét. Sok ezer zsidót elhurcoltak otthonaikból, közülük több százat meglincseltek. Chagall francia földön veszi a hírt. Nem sok ideje marad, ezért gyorsan fel és visszaszáll gyermekkori Vitebszkijébe, és a konkrét helyi valóságtól elszakítva, immár égen földön egyetemesen festi meg a borzalmat. Csak csodán és mélységesen tisztelni tudom a mestert, ahogy hangot adott a visszafojtott néma sikolyának, amely mégis verőtrázóan végig zúdult egész Európán. Exaltatio passionis, mondom deágul, a szenvedés felmagasztalása ez a kép, amely nem annyira a barbárság drámájára, a gonoszok gonoszságára figyel, hanem arra a féltő szeretetre, amely kovász Ábrahám gyermekei között. Tudja, hogy az orosz ikonok Máriája, köztük a vladimíri istenanya is énekli. Gondjába vette szolgáját Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Ezen utódok egyike az a názáreti Jézus, akiről ő maga vallja. Soha nem értették meg, ki is ez a Jézus valójában. Ő az egyik legszeretetteljesebb rabbink, aki mindig segített a rászorulókon és az üldözötteken. De aztán túl sok uralkodó jelvényt aggattak rá. Szigorú prédikátornak tartották. Számomra ő minden idők zsidó emberének ős típus vértanúja. Megfesti a zsidó nép szenvedés története közepére a vértanú zsidó rabbit, a názáreti Jézust, akiben minden zsidó szenved, és aki minden zsidó szenvedését átéli. Formailag a képe olyan, mint egy középkori keresztény krucifixió, Krisztus megfeszítése jelenet. Talán a sirató Mária anya és a szeretett tanítvány hiányzik, de őket a pogrom sújtotta németországi zsidók Vitebszk formájú kálváriája helyettesíti. A képre tekintve az első benyomást a fehér szín kelti, mert fehér a táj, fehér a messiás keresztje, és széles fehér fénysugár zúvog alá fentről. Nem véletlen nevezték a képet fehér kereszte feszítésnek, fehér feszületnek. Mit akar mondani ez a fehérség, a legnagyobb sötét dráma közepete? Én csak közelítem a választ a magam véleményével. Először is ez a gyermekkori hófötte Vitebszk, amely messze északon fekszik, telente sima hótakaróival. Aztán ez a fehérség az ortodox orosz ikonok alapozó lefkasz rétege, amely a görög leukosz fehér szóból ered. A lefkasz az ikontábla végső alapozását adó fehér réteg, amit festés előtt lecsiszolnak, majd arra festenek. Gyönyörű, meleg, csontfehér szín. Ez a fehérség alulról is belülről tűnik fel, és mintegy áttűnik a valóságon. Egyedül Isten a jó, mondja a gazdag ifjúnak az a názáreti zsidó rabbi, és a teremtés pogromáztatta szövetén áttűnik az a jóság, amit a kreátor meglátott benne és rajta, így szólván, és látá Isten, hogy jó. Chagall számára Jézus noha nem a megígért messiás, de a legszeretettebb rabbi, aki minden szenvedő zsidó ember ős típusa. Nevét nem csak megjelöli a szokásos Inri latin rövidítéssel, hanem héberül is felírja a názáreti Jézus, a zsidó királya. Szent fény, glória fonja körbe a fejét, amely a halálba szendörő Krisztusnak az ikonográfiából jól ismert vonásait hordozza. Nagypinteki a jelenet, csak itt éppen a sötétség órája világosra változik, mint a valamiképp a húsvét hajnali fénye csillanna meg rajta. Chagall nem koronázza a tövis koszorulva Jézust, amely még nagyobb drámai erővel ruházná fel a szenvedését, hanem fejére a tallítot helyezi, a zsidó férfiak imakendőjét, amelyet imádság során húznak a fejükre és a vállukra. Ennek is mély áthallása van. Jézus az evangéliumok tanúsága szerint Zsoltárt imádkozva halt meg. Bizonyára, Koránnak szokását követve ő is használta a tallit imakendőt, ami önmagában is már egy utalás. Utalás az Isten jelenlétére, amely egészen különleges módon nyilvánult meg népének pusztai vándorlása során. Isten felhő formájában ereszkedett le a találkozás sátrára, és befötte azt, jelezvén, itt vagyok, veletek vagyunk. Nekünk most advent időszakában nagyon is sokat mondó mindez, mert idézi a Miriam Máriához küldött Gábriel angyal szavát. A Szentlélek száll tereád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. A megváltás egészen nem, de maga egy ilyen beburítás, kezdve Ábel kiontott vérétől egészen a kristály éjszakáig. Ábel kiontott vére felkiált a vér gazdájához, az Istenhez, aki hallja ezt a kiáltást. Jézus a vértanú zsidó vérét is ontják, de ő nem kiált, ahogy Izajás proféta jövendőlte róla, amit Sagal gyermekkorában, a zsinagóga melletti iskolában héberül tanult meg. Nézzétek a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Nem kiált majd, és nem emeli föl a hangját. Ez a szelítség az a fehér hótakaró, amely befüdi és megváltja a világot. A hármas osztatú ortodox feszületek lábtartóján áll az üdvözítő, előtte pedig a földön a menóra, a hét ágú gyertyatartó lámpás, amely az égő csipkeboklot idézi, benne pedig a megnyilatkozó Istennel. Én vagyok, aki vagyok. Lehetetlen nem fölismerni, hogy a lámpáson át maga Isten virraszt, saját népe leghűségesebb tanújának halála fölött. A keresztnek, a fehér feszületnek egy fehér rétre támaszkodik. Nem a sírbatétel, a depozíció segédeszköze ez, hanem Jákob ősatya létrája ez, amelyet álmából látott, hogy Isten angyalai föl s alá járjanak rajta. Maga hűséges rabbi is szól róla az éjjel kíváncsi Nikodémusnak, de nála ez már az újjászületés ígéretéhez társul. Ezt a központi fehér feszületet, és ez fontos, az egész jelenet jobb oldaláról föntről egy fehérnél is fehérebb fénypászta világítja meg. Eszkatológikus látomás ez, amiről Izaiás álmodott. Ez a fölmenetel történik majd a végső idők világosságában. Rajta menjünk fel az Úr hegyére. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. A kép közepén álló nyugvópont körül forog a zsidók drámája, amit kisebb-nagyobb jelenetek mutatnak föl. A megfeszített feje fölött három próféta és egy próféta asszony próbál közvetíteni az alandúló gonoszság és a magasságbeli közt. Balról, vörös zászlókat hordozva, bolsevik ateista rohamoztak tör egy zsidó falura, láng csap fel a házakból, egyikét már a náci horog keresztel is megjelölték. Az ős káoszt a feje tetejére fordult ház jelzi, míg a házakból menekülők egy hajóba szállnak. Ez lesz Sagan sorsa is, 1939-ben a náci megszállás elő menekülve még Franciaországot is el kell hagynia. A keresztről jobbra fönn a mózesi kőtáblák és a Dávid csillag jelölt a zsinagógából sárgás rőt lángok törnek az égbe, míg előtte egy férfi kétségbe esetten próbálja menteni a tűz elől a liturgikus kegytárgyakat. A kép balján alul egy zöldkabátos szakállas férfi viszi a Tóra szent írás tekercseit, testével óvva a zsinagóga tüzétől, még a jobb oldalon egy zöldruhás ember menekül septiben hátán egy nagy zsákkal. Köztük alul, a menóra mellett, számomra a legdrámaibb alak, egy anya szorítja arcához kicsin gyermekét, szinte már hallom Rákel panaszos sírását. Sagal fehér feszülete, máig érvényes prófétai szó, de nem csak félrevert harangszó, hanem bátorítás is, hogy a legnagyobb, tegnapi és mai borzalmak közepete is, itt van, velünk van az Isten. A hívő ember ebbe kapaszkodik, és erőt kér hozzá, hogy merjen hinni a nagy ígéretnek. Ne félj, én veled vagyok. Ne félj, mert én megváltottalak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Katolikus Karitász ajándékcsomagot és agregátorokat visz a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Beregszászra, valamint szaloncukrot és beiglit biztosít a munkácson található Kárpátaljai Szent Márton Karitász ingyen konyháját látogató rászorulóknak pénteken. A szervezet vezetői nélkülöző családokat is meglátogatnak majd. Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a beszélgetést kezdeményező miniszterelnök sajtófőnöke. A két vezető áttekintette a folyamatosan fejlődő kétoldalú gazdasági kereskedelmi együttműködés aktuális kérdéseit. Kiemelt figyelmet fordítottak a kölcsönösen előnyös energetikai projektek további támogatására. Tárgyaltak az ukrajnai helyzetről is, ezzel kapcsolatban Orbán Viktor jelezte, érdekelt a válság politikai és diplomáciai megoldásának keresésében, figyelembe véve számos nyugati vezetővel fennálló kapcsolatait. Vlagyimir Putyin a maga részéről értékelést adott a magyar miniszterelnöknek az Ukrajna körüli helyzet jelenlegi alakulásáról. Megvitatták a közel-keleti régió feszült helyzetét is a közelmúlt szíriai eseményeivel összefüggésben. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között teljes egyetértés volt abban, hogy mindent meg kell tenni az energetikai együttműködés fenntartása mellett, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter aláhúzta, az orosz Gazprom Bank szankciós listára helyezésével a jelenlegi amerikai adminisztráció komoly nehézségek elé állított néhány közép- és dél-kelet-európai országot, köztük hazánkat is, ugyanis ezen a pénzintézeten keresztül zajlik a fizetés a földgázért, a nukleáris fűtőelemekért és a paksi bővítés munkálataiért is. Arról is beszélt, jól látszik, hogy az amerikai elnökválasztás óta számos elkeseredett, kétségbeesett kísérlet történt és történik arra vonatkozólag, akár Amerikából, akár Nyugat-Európából, hogy a háború elmérgesedjen, eszkalálódjon, ezért egy fenntartató béke megteremtésének lehetőségeiről is hosszan beszélt a magyar miniszterelnök és az orosz elnök. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei megállapodtak az Oroszország elleni 15. szankciós csomagról, válaszul Oroszország Ukrajna elleni agressziójára. Számolt be róla a magyar soros elnökség az ex közösségi oldalán. Mint a rövid közleményben írták, az új csomag több olyan szemét és jogi szemét felvesz a listára, amelyek a korábban bevezetett exportkorlátozások megkerülésével közvetve hozzájárulnak Oroszország katonai és technológiai fejlesztéséhez. A listán orosz mellett harmadik országbeli személyek is szerepelnek. Orbán Viktor most csütörtökön Ankarában tárgyal Recep Tayyip Erdoğan török államfővel, majd részt vesz a magyar-török kulturális évad záró eseményén, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen megvitatják az aktuális nemzetközi ügyeket, az ukrajnai és a közel-keleti konfliktust, a béke esélyeit, valamint a magyar-török kapcsolatok számos témakörét. Kétoldalú kapcsolatainkat 2023 végén kiemelt stratégiai partnerségi szintre emeltük, együttműködésünk azóta is dinamikusan fejlődik, írta a sajtófőnök, aki hozzátette, a magyar-török kulturális évad keretében több mint 150 eseményt rendeztek meg a két országban. A Fidesz haladéktalanul törvénymódosítás kezdeményez tiltamás ügye miatt. A javaslat már most csütörtökön a parlament bizottság elé kerül, tudatta Kocsis Máté a Facebookon. A Fidesz frakcióvezető közölte, mindenkit joggal háborít fel a 11 éves kisfiú meggyilkolásának ügyében fennálló jogi helyzet, mely alapján az elkövető elévülés miatt megúszhatja az emberölés bűncselekmények következményeit, mert az már 2015-ben megtörtént, ráadásul a 24 évvel ezelőtti tettének idején kiskorú volt. A túlnyomó részt az emberi faj által okozott klímaváltozást már nem lehet megállítani, hanem alkalmazkodni kell a megváltozó körülményekhez, hívta fel a figyelmet a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke. Áder János volt köztársasági elnök a Tolnavár megyei környezetvédelmi vetélkedő döntős diákjainak beszélt, Szekszárdon. Azt mondta, a Kárpát-medencében a klímaváltozás hamarabb és erősebben érezteti hatásait, mint a bolygón általában, ezért a magyar agráriumnak mielőbb alkalmazkodnia kell. Az ENSZ kimutatása szerint évente 12 millió hektár termőtalajt veszít el a föld, dollárban pedig a veszteség, az aszálya, a degradáció és az erdőtűz miatt 15 000 milliárd dollárra rúg. Olaf Scholz német kancellár benyújtotta a parlamenthez a bizalmi szavazás megtartására irányuló kérelmét. A politikai döntéshozatal nagyrészt megtorpant, mióta Scholz szociáldemokraták, zöldek és neoliberális szabaddemokraták széttörezett koalíciója összeomlott, így ő egy kisebbségi kormány élén állt, írja a Reuters hírügynökség. Hozzátéve, hogy Németország politikai rendszer azonban nem teszi lehetővé a kormányfő számára, hogy egyszerűen új választásokat írjon ki. Végül az időjárásról. Hajnaltól észak felől gyorsan csökken a felhőzet, így a déli órákban már általában gyengén felhős lesz az ég, de északkeleten maradnak borúsabb tájak is. Csapadék nem hullik, a szél gyenge lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben aztán +1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon, december 12-én a Gabriellák ünneplik nevük napját. A Gabriella héber latin eredetű név, a Gábor férfi név latinos formájából származik. Jelentése Isten embere, Isten bajnoka. Kívánom, hogy akik a nevet viselik, valóban az Isten emberei legyenek. El ne felejtsék ma a Gabriellákat önök is felköszönteni.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat ma Szegeden nyitjuk ki, méghozzá 1843-ban, mert ez évben a mai napon született a szegedi szalámi gyártás jeles alakja, Pik Márk. A csemmorva kereskedő nem az első gyártó volt Szegeden, hanem egy 1841-től élő hagyomány folytatója. A délalföldi városban elsőként Rolandó Péter olasz cinköntő gyártott szalámit, majd sertéskereskedők és hízlalók egész sorra foglalkozott ennek a népszerű terméknek az előállításával. Pik Márk először terményüzletet alapított Szegeden, és ezt azután fokozatosan fejlesztette, illetve egészítette ki paprikaörlőteleppel, paprikakereskedéssel. 1878-ban már szalámi készítésre kért iparigazolványt. A jelentősebb termelés 1885-ben indult el, ekkor már szárító és füstölő is üzemelt. A vállalkozás igen sikeresnek bizonyult. A tiszta haszon évről évre növekedett, és egy 15 ezer koronás nagy beruházás keret ében sor került, az addig a város belső területén működő üzem helyett egy felső-tiszaparti telep létrehozására. A szalámi termelés a 20. század első éveiben 300 tonnára emelkedett. A Pik szalámit csak az alapító halála után jó néhány évvel az örökösök kezdeményezésére látták el védjeggyel. S a mai napon született 1899-ben Zalaegerszegen Tóth János építész, a Göcsei Falu Múzeum egyik létrehozója. Tanulmányait a Budapesti József Műegyetemen végezte, s itt végzett 1921-ben. Rövidesen Szombathelyre került, ahol városi főmérnök, majd tanácsnok volt 25 éven át. Ez idő alatt több középületet, emlékművet tervezett. Olaszországi tanulmányútja után 1932-ben indult első népi építészeti gyűjtőútjára. 1938-ban írt tanulmányát, az Így épít a vasi népet, Le Corbusier meleg sorokkal üdvözölte. A falusi épületek fejlődése, a Nyugati végeken című doktori értekezése 1940-ben, a Sághegy pincéi 1942-ben jelent meg. A II. Világháború után Budapestre költözött, a fővárosban is városépítészeti munkában vett részt, népi műemlékek ügyével foglalkozott. Jelentős része volt a zalaegerszegi Göcsei Falu Múzeum létrehozásában. És szintén a mai napon született, 1900-ban a napenergia hasznosítás kutatója, az első napház tervezője, Telkes Mária. A Budapesti Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos tanári diplomát. 1924-ben nagybátyja, a clevelandi magyar konzul vitte magával Amerikába, ahol kevéssel halála előttig élt és dolgozott. Először a clevelandi városi klinikán helyezkedett el, itt egy fényelektromos készüléket szerkesztett, amely alkalmas volt az emberi agy energia kisugárzásait regisztrálni. 1939-től a Massachusetts-i Technológiai Intézet tanáraként a nap energiájának hasznosításával foglalkozott. Tervei alapján építették fel az első napenergiával fűtött kísérleti házat Doverben, Boston közelében. Első napházát továbbiak követték. 1950-ben az intézet őt nevezte ki a napenergia hasznosításával foglalkozó kutatások élére. Napenergiával működő desztilláló berendezést is szerkesztett, amellyel a tengervizet ivóvízzé lehetett alakítani. Megoldotta a hideg tárolását is, és az épületek klimatizálásánál szintén a hőtárolás elvét alkalmazta. Összesen 39 szabadalom feltalálója volt, az utolsót 90 éves korában jegyezték be. S napon született 1913-ban Csík Ferenc olimpiai bajnok úszó. Kaposvárot született, 1930-ban lett a keszthelyi törekvés úszója. 1931-ben orvostanhallgatóként Budapestre költözött, és a Beac sportolója lett. 33-tól lett a válogatott tagja. Ebben az évben tudta egy percen belül teljesíteni a 100 méteres gyorsúszást. Az 1934-es Európa-bajnokságon 100 méter gyorsúszásban és a 4x200 méteres gyorsváltóban sikerült nyernie. A berlini nyári olimpiai játékokon a 100 méteres gyorsúszásban olimpiai bajnok címet szerzett. A 4x200 méteres váltóval pedig bronzérmes lett. Ő is tagja volt a világrekordot úszó magyar gyorsváltónak 37-ben és 38-ban is. Pályafutása során összesen 18 magyar bajnokságot nyert, az aktív sportolástól 38-ban vonult vissza. Mindössze
32 évet élt. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.
Mint egy falat kenyér, mint a víz és a szél, olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint egy nyíló virág, feltársz minden csodát, s olyan jó vagy, olyan jó vagy. És én futok feléd, nekem sosem elég ez a nagy szeretet, ez a sok szeretet. Mint egy falat kenyér, olyan tiszta, fehér, olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint egy falat kenyér, mint a víz és a szél, olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint egy nyíló virág, feltársz minden csodát, s olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint a friss levegő, mint a földnek eső, úgy kell lesz nekem, úgy kell lesz nekem. Mint egy falat kenyér, olyan tiszta, fehér, olyan jó vagy, olyan jó vagy. Levegő, mint a földnek eső, úgy kell lesz nekem, úgy kell lesz nekem. Mint egy falat kenyér, olyan tiszta, fehér, olyan jó vagy, olyan jó vagy.
Gyermekként álmodtam, és azt hittem, úgy lesz. Hittem az életben, és nem fájt a szívem. Tudtam, hogy én váltom meg majd a világot. Láttam a jövőmet, és semmi sem bántó. Lelkemben mindig ott volt valami dallam. Tudtam, hogy elmondhatok bármit egy talpon. És hogyha szeretnék, elszállok innen. Ez a dal majd repít, a szárnyán visz engem. De miért csak én repüljek,
hogyha más is szállhat. De miért ne adja a dalban szárnyat az egész világnak, ez a dal muszáj. És lehet, hogy téged megtalál, így megismerhetsz engem, hogy mi az, amire szívem vár. Én is szállok egy dallal, magasan repülök most feléd, neked adom egy dalt, és vele együtt a szívem is tiéd. Csalódtam sokszor már, és sok mindent bánok, amiből én inkább a magasba vágyok. Hiába mondanád, nem hiszel bennem, én akkor is tudom majd, hogy mit kell tennem. Addig, amíg szól a dal az én szívemben, addig gondolatban szárnyalok a fellegekben. Mindig várok rá, még van elég elég a szívemben, soha nem adom fel, ne is kép, ezt nem teszem, mindig harcolok két. Küzdeni fogok, még bírja szívem, nem adom fel, hiszen mindig küzdeni kell.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Keresztelő János személyével az ő csodás körülmények közt történt születésekor találkozunk először az evangéliumokban. Apja Zakariás megnémult, mert nem hisz az angyalnak, aki hírül hozza neki, hogy gyermeke fog születni. Hangját az üzenet beteljesedésekor János születésekor nyeri vissza. Felnőtté válva János szerényen él a pusztában, ruhája teveszőrből készült, sáska és vadméz volt az étele. Nem csupán életformája, hanem tanítása miatt figyeltek fel rá az emberek. Bűnbánatot hirdetett, hogy ilyen módon készüljenek az emberek a megváltó érkezésére. János azt hirdeti, hogy a messiás hamarosan a világba érkezik, de még ő sem tudja biztosan, hogy Jézus a messiás. Amikor János a Jordán folyónál a bűnbánat jeleként keresztel, s hozzálép Jézus, talán azt gondolja róla, hogy ő is a bűnbánók egyike. Nem sokkal halála előtt a börtönből ezzel a kérdéssel küldte követeit Jézushoz. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? János ugyan kissé bizonytalan Jézus személyével kapcsolatban, de Jézus pontosan tudja, hogy ki János. Egyértelmű, hogy előfutárának tartja őt. Tudja, hogy János valóban próféta, az utolsó és a legnagyobb próféták közül, hiszen ő az, aki meghirdette a messiás érkezését. Ez váltja ki az Úr dicséretét, amit a mai evangéliumban olvasunk. Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál. Az adventi időben keresztelő János engem is elindít a bűnbánat útján, amely a megváltóhoz vezető út.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen 6 óra lesz. Az egyház, illetve a rádiónk hagyományának megfelelően rorátét közvetítünk az Egri Bazilikából. Tartsanak velünk!